fejünket és imádkozzunk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Háromszor szent, drága Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy együtt dicsérhetünk, magasztalhatunk téged. Köszönjük ezt a csodálatos kiváltságot, hogy fölhoztál bennünket ide a hegyre, egy elkülönített helyre és elkülönített időben, hogy mindazt meghalljuk, amit te mondani akarsz, hogy mindabban előrébb lépjen a mi életünk, amelyben te szeretnéd, hogy előrébb lépjen. Köszönjük, hogy kérhetjük most együtt, hogy nyisd meg a mi szívünket, mint ahogy eddig is ezt kértük, és eddig is ezt tetted, Urunk, kérünk, hogy te add meg ezt minél teljesebben. És könyörülj, Urunk, hogy az építkezés, amiről itt hangsúlyosan szó van, végbe mehessen a mi életünkben, akár leromboltatás, akár új építkezés kapcsán. Könyörülj, Urunk, hogy a te terved épülhessen a mi életünkben. Szent lelked által könyörülj, hogy tudjunk most is elcsöndesedni, hogy tudjunk figyelni, hogy tudjuk elvinni az igét, hogy áldott csoportbeszélgetésünk legyen, és minden lehessen a te dicsőségedre. Amen. Azt még nem mondtam, hogy a hálafalhoz odaraktam egy papírban filctollakat, amit ne vigyünk el, hanem azokat használjuk arra, hogy ott írjunk velem. Az Efézus beliekhez írott levélből olvasom, én elolvasnám a teljes szakaszt, hogy lássuk folyamatosan egészben is, de nyilvánvalóan egyetlen sor most is az enyém. Pontosan a közepe a szakasznak, azt majd újból olvasnám. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává lélek által. A mai délelőtti témánk, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Egyik szoros családtagunk és annak párja lakásfelújításban van. A beázott lakást újítják és egy kicsit alakítják. Most vannak ott a festők, villanyszerelő, és naponta mennek és nézik, hogy hol tart ez a történet. És olyan jó volt, hogy amikor egyszer hazajöttek ebből a lakásnézésből, akkor mesélték nekünk, hogy alig bírtuk otthagyni. Azért, mert olyan szívesen beálltunk volna mi is festeni. Vagy olyan szívesen ott lennénk, hogy minden pillanatban nézzük, hogy mi az, ami még épült, még szépült, még változott. Vagy egyáltalán úgy szeretnénk ott lenni és örvendezni. Hát úgy kívánom magunknak lelki értelemben ezt a boldog építkezést, ezt a boldog örömöt, hiszen ezek a délelőtti alkalmak erről szólnak, hogy mi is építkezünk, a lelki életünket, az életünket építjük. Vajon bennünk van-e ez az izgalom, bennünk van-e ez az öröm, bennünk van-e ez a fajta odaszánás, hogy jaj, de jó, hogy tehetjük, és hogy már hogy épül, és hogy szépül. Amit építünk, amiről most beszélünk, amiről tulajdonképpen mindig beszélünk, de most így hangsúlyozottan van előttünk ez a kép, ez nem egy hétre, hanem örök életre szól. Örök életre kérdés, hogy mi épül a mi életünkben. Ez számon is fog kéretni, hogy mi épült, és ezen el fog dőlni a mi örök életünk. Ezért óriási nagy kérdés ez. Hányszor és hányszor találkoztam azzal lelkipásztorként egy-egy temetéses beszélgetésnél, vagy időseket, ahogy látogatok, hogy valakik idős korukra jönnek rá arra, hogy nem jól építkeztek. idős korukra jönnek rá arra, hogy ha most kezdenék, nem úgy kezdenék, vagy hogy amit felépítettek, az összedőlt, nem állt meg. Hogy Isten nem azt akarja, hogy ez így legyen, hogy így éljük át. És akkor még hol van az örökké valóság, amely onnan csak kezdődik. Micsoda nagy kincs, micsoda nagy öröm azoknak a fiataloknak a lehetőség, akik itt vannak. Azoknak a tizenéveseknek, akik most is itt ülnek, nektek van a titeket irillünk a legjobban, hiszen ti már ilyen korán halljátok ezeket az igéket, az üzeneteket, és ha nem csak testileg vagytok itt, hanem igazán meg is halljátok, akkor ez óriási áldás a ti egész életetekre, a házasságkötésetekre, a munkátokra és mindenre. Csodálatos áldást fog jelenteni. De mindannyian, akik itt vagyunk, hatalmas lehetőségben vagyunk, hiszen bármilyen korosztályban vagyunk, most még lehet újból építeni, most még lehet akár visszaépíteni, és újból alapozni, újból kezdeni. Azért vagyunk még itt, hogy ahol vagyunk, onnan kezdjük az Úrral, és építsük az Úrral. És legyen az olyan, amely örök életre megáll. Az jött legelőször eszembe, ahogy készültem, hogy ahhoz, hogy egy jó épület fölépüljön, ahogy most mondtam, hogy például a családtagunk is renovál, sok mindent le kell kaparni a falról. Lehet, hogy vissza kell építeni, sőt rombolni kell ahhoz, hogy a jó épüljön. És úgy szeretném ezt mindannyiunktól kérdezni, hogy vajon hagyjuk-e Istent, hogy ezen a héten visszaépítsen, vagy romboljon, leromboljon dolgokat az életünkbe. Készek vagyunk-e arra, hogy újból alapozzunk, hogy igazán ő építsen, ahogy tegnap hallottuk, ne falakat, hanem templomot, ahogy majd holnap hallunk róla. De ahhoz, hogy egy házból templom legyen, vagy egy kunyhóból templom legyen, ahhoz vissza kell rombolni azt a kunyhót. Kész vagyok-e erre igazán? Az az ige, amely ma elénk kerül, abban az igében egy csodálatos szó van, ahol nyilvánvalóan megint az építészek előnyben vannak, de én próbáltam az eredeti görög szóra hagyatkozni, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Ez a szó, a sarokkő, egy nagyon különleges szó. Tulajdonképpen három jelentése van. Ha megnézzük, három szót is jelent, mindhárom a ház építésével, vagy mondjam, hogy a templom építésével kapcsolatos. Jelenti az alapkövet, a sarokkövet, vagy szegletkövet, és jelenti a zárókövet is. Próbáljuk magunk elé képzelni ezt a hármat. Tehát ugye az alapkő az a kő, amelyet akár ünnepélyes keretek között a ház kezdésénél, az alapokban vagy az alapoknál letesznek. Ez a sarokkő, a szegletkő, az a kő, amely már az alap után, mondjam így, hogy a földszint vagy az első sor építkezésénél indul, teszik be erre az alapkőre, erre a szegletkőre, épül aztán az egész ház, erre épül a földszint, az emelet, ez a tartó köve az egész építménynek. És a záró követ pedig a végén helyezik be, az építkezés végén, akár képzeljük el így, hogy egy boltívben a középső kő, a záró kő, az az ék alakú kő, amely megtartja az egészet. Ha azt onnan kivesztük, akkor összeomolna az egész boltív. Tehát ebben a három kifejezésben előttünk van egy egész építkezés. Az alapkő, a szegletkő és a zárókő. Mindhármat jelenti ez a szó, amely itt van. Ahogy ezen elmélkedtem, legelőször is azt szólított meg, hogy ilyen a mi Urunk Jézus Krisztus. A mi életünk építkezésében ő az alapkő, ő a szegletkő és ő a zárókő. Minden mindenekben. Vagy mondjam így, hogy nélküle nincsen semmi. Nélküle nincsen kezdet, nélküle nincsen folytatás, nélküle nincsen bezárás. Milyen csodálatos lesz, hogy amikor majd visszajön az Úr Jézus Krisztus ítélni élőket és holtakat, akkor ő maga ráteszi az életünkre a zárókövet. És befejeződik ez a földi építkezés. És utána már csak az lesz, ami itt a földön fölépítetett, annak a gyümölcseit, gazdag gyümölcseit fogjuk aratni ott a mennyei valóságban, vagy éppen nem a mennyei valóságban. Szóval olyan csodálatos ezt látni, hogy Krisztusban van minden. Ő általa, ő benne, őre ránézve, őtőle épül, és benne van minden. Ezt jelenti ennek a szónak, úgy gondolom, a hármas jelentése az életünkre nézve is. De bizonyosan nagyon-nagyon jól döntöttek a Biblia fordítók, amikor a három szó közül a szegletkövet tették ehhez a mondathoz, mert ha az egész négy verszakot elolvassuk, akkor nyilvánvalóan logikusan ez következik. Tegnap hallottunk az alapozásról, most pedig az első meghatározó kő kerül elünk az építkezésben, a szegletkő, és aztán tovább épül a ház, ami nem is ház, hanem templom, ahogy épülhet a mi életünk. Hadd olvassak egy nagyon jó leírást, amit találtam a készülés során, és a leírás alapján próbáljuk elképzelni, magunk elé képzelni, hogy milyen is ez a sarokkő, egy kézikönyvnek a meghatározása ez. A sarokkő különös jelentőséggel bírt a régi Izraelben. Ahogy ezt a követ megfaragták és megmunkálták, úgy építették meg az egész épületet, házat, templomot. Hatalmas, súlyos kő volt. A jeruzsálemi templomhoz hasábformára kivágott gyönyörű mészkő. Méretei arányosan megegyeztek az épület arányaival. A sarokkő alakja lehetett kocka alakú, négyszögletes, téglalap alakú. Ha már ezt a sarokkövet elhelyezték, akkor az egész épület milliméternyi pontossággal erre illesztették és emelték rá. Hogy még inkább el tudjuk képzelni ennek a nagyságát és jelentőségét, találtam egy ilyen adatot, többször is utána néztem, úgyhogy bizonyosan így van, mert először én csodálkoztam rajta, és aztán sokszor utána kerestem. A jeruzsálemi városfalban egy 100 tonnás sarokkő képezi az alapot, 6,7 méter hosszú, 1,7 méter széles, a legnagyobb kő. A többi réteg magassága 1,2 méter, ennek magassága 1,83 méter, tehát nem egészen 2 méter. Két sor kő adja ki a sarokkő magasságát. Ha egy kicsit magunk elé próbáljuk ezt képzelni, nem olyan régen behozták a 5,3, tehát 5 méter, több mint 5 méter nagyságú, legnagyobb orgona sípokat, amelyeket leghátra építettek be a templom orgonájába, ott csodájára jártunk. A padok nagyságát nem érte végig, tehát az első padtól volt letéve, és körülbelül az utolsó végétől olyan harmadik padig értek ezek a sípok, amit behelyeztek már leghátulra. Tehát ez körülbelül 5 méter volt. Most akkor képzeljük el, hogy ez a jeruzsálemi falban lévő, ez majdnem 7 méteres. Tehát ha magunk elé képzeljük, hogy az úrasztalától a kiáratig való sarokkő. Miről szól mindez a kijelentés, hogy a sarokkő Jézus Krisztus? Három üzenetet szeretnék ezzel kapcsolatban átadni. Ahogy mondtam az előbb, ez az az első kő, amelyet ráhelyeznek az alapra. Ez az a kő, amelyre elindul aztán az építkezés. Mondjam így, hogy a tartó alap. A sarokkő tartja a falakat, az épülő házat. Ha gyenge lenne, vagy hogyha kihúznánk valamiképpen ezt a követ, akkor összeomolna. Ki a tartó alapja az én életemnek? Mert kell egy biztos szikla, ami oda berakatik, mondjam így, passzív szerkezetben. Annyi minden lehet ez. Az én neveltetésem, a szellemi örökségem, az anyagiak, az egészségem, a tudásom, a családom. A mondataink is elárulnak bennünket, hogy csak egészség legyen, csak az anyagiak legyenek meg. Mi ez a sarokkő? Ez az első kő, amire építem az én életemet. A Szent Háromság Isten szólít bennünket, és hív erre, hogy ezt átgondoljuk, és legfőképpen erre, hogy Jézus Krisztus legyen. Ez a tartó alap. Sokan nőnek fel közülünk vallásos környezetben. Sokan halljuk gyermekkorunktól kezdve az igét. És mégis átéljük azt, és átélték azt, hogy lehet, hogy a vallásosság volt, vagy valamiféle tradíció az ő sarokkövük, de nem Jézus Krisztus. Hogy el kellett jutni egy nagy-nagy fordulattal, és talán meg kellett inognia a háznak, hogy meglássam, hogy még mindig nem Jézus Krisztus a sarokköve az én életemnek. Ugyanígy volt Pál apostol is, akinek a vallásosság volt az ő életének a sarokköve is, a törvény ismerete és annak betartása, és aztán egy óriási fordulat volt az életében, amikor utána megírja ezt az efézusi levelet, és azt mondja, hogy a sarokkő Jézus Krisztus. Különösen, ahogy készültem, ez jött elém, hogy nem díszkő az Úr Jézus Krisztus. Nem díszkő, ami életünk épületében, hogy rám mutatok, hogy ő is ott van, egy-egy ünnepen, vagy egy-egy alkalommal, ha valakinek meg kell mutassam, mint a tiszta szobát, vagy mint a vendégszobát a házunkban, hanem Jézus Krisztus a sarokkő akar lenni, az első kő, a biztos alap, amelyre a következő szinteket építeni lehet. Nem az épületen belül, vagy az épülkezésben valami díszkő akar lenni. Az efézusi gyülekezet előtt nagyon életes kép lehetett ez, amit Pál apostol használt, hiszen ott volt Artemis istennőnek a hatalmas márványtemploma. Emlékszünk a történetre, az apostolok cselekedete könyvéből. A világ 7 csodájának az egyike volt ez a templom. És Pál apostolnak bizonyosan eszébe jutott a jeruzsálemi nagy templom is, ahol hatalmas nagy sarokkő volt, amit ugye építetett Salamon, aztán Zerubábel újjáépítetett, meg Nagy Heródes is. Mindkettő gyönyörű, hatalmas építmény, világcsodája, hatalmas sarokkővel, csak éppen egyik templomban sem volt jelen a Szent Háromság Isten. Nem Jézus Krisztus volt ezeknek a sarokköve, és ezért nem lakott ott az Isten. Hiányzott onnan az élő Isten. Isten azt akarja, hogy itt olyan templom épüljön a mi életünkben, a mi szívünkben, ahol lakozást vesz az Úr, és amely valóban élő lelki templom lesz. Aztán a második üzenet, amely megszólított, hogy ez az a kő, a sarokkő, amely, ahogy most az előbb láttuk a méreteit, rendíthetetlen, erős, összetartó szikla. Ilyen Jézus Krisztus a hívő ember számára. Vajon igazán így látom-e én őt? És most újból próbáljuk magunk elé képzelni ezt a majdnem 7 méter hosszúságú jeruzsálemi falban lévő sarokkövet. Erre a kőre nehezedik az egész ház súlya. 100 tonnás sarokkő. Az Ézsaiás 28:16 így fogalmazza ezt meg. Ézsaiás 28:16. Ezért így szól az én Uram az Úr, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarok követ alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Aki hisz, az nem rendül meg. Hiszem-e, hogy Jézus Krisztus ilyen megtartó erő? Hiszem-e, hogy Jézus Krisztus ilyen súlya az én életemnek? Hiszem-e, hogy Jézus Krisztus ilyen ereje, ilyen sziklája az én életemnek? Gyermekkori énekem volt ez, hogy Jézus Krisztus a sziklavár, erőső, megtartó, bíz rá hát te is magad. Megtapasztalom-e ezt? Olyan sokszor vagyunk úgy hívő emberek, hogy Jézus Krisztust ilyen kis kövecskéknek látjuk. Kövecskének látjuk. Olyan fontos lenne ezt a képet nagyon erősen elvinni, ami mindennapjainkban, akkor ránk törnek a félelmek, a kérdések, a kétségek, a hogyan tovább, vagy ha nagyobbnak látjuk a viharokat, hogy Jézus Krisztus a sarokkő. Mindaddig, amíg úgy érzem, hogy az én erőm kell egy-egy helyzet megoldásában, mindaddig, amíg úgy érzem, majd én megoldom, nekem kell megoldani. Egyrészt a magam erejére támaszkodok, másrészt lassan leépülök. Lassan tönkre megyek benne, lassan fölemésztődik az erőm. És mégis hány és hány ember van, és hány hívő ember van, aki, hogy úgymond, azzal tölti az életét, hogy magát edzi. Én legyek minél inkább edzettebb olyan értelemben, hogy én legyek erős, én legyek akár testileg is edzett erős, nyilvánvaló fontos ez is az életünkben, de úgy szeretném most ezt kiélezni és kihangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus, ez a több tonnás sziklája a mi életünknek a sarokköve. Hogy nem véletlenül tudja azt Pál apostol mondani, hogy én dicsekszem az én gyengeségeimmel. Én örömest vagyok gyenge. Én örömest ismerem el, hogy gyenge vagyok. Pontosan azért, mert akkor Krisztus erejére rá tudok támaszkodni. És akkor Krisztus ereje fölmagasztosulhat az én életemben, és igazán rá támaszkodik az én életem. Mózes nem olyan régen olvastuk az ő gyönyörű énekét, amikor kijöttek Egyiptomból, és ez az első, amit megénekel, hogy erőm és énekem az Úr. Hát ki az, aki ilyen erős és hatalmas, hogy mindezt meg tudta cselekedni, amit megcselekedett Izrael népével. Péter is idézi ezt az igét több helyen is, de például az apostolok cselekedetei 4:11-ben, amikor meggyógyítja a sántát, és utána ugye beidézi a nagy tanács, és meg akarják büntetni, meg is büntetik, és akkor ott idézi a nagy tanács tagjainak, hogy a sarokkő Jézus Krisztus. Az a Péter, akire ott csodálkozik az egész nagy tanács, hogy hát műveletlen, írástudatlan ember, aki nem tud gyógyítani, nem tud beszélni, aki nem tud tanítani, és itt áll ez az ember, és bátran szól, és kimer állni a nagy tanács elé, amely egy pár hónappal azelőtt megfeszítette Krisztust, és ott áll bátran, és hirdeti, és ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy áll az életem a sarokkövön, és ezért merek bátran felállni és hirdetni az örömhírt és az evangéliumot. És hát Pál apostol élete, aki megfogalmazza ezt az örömhírt, amikor készültem, akkor olvastuk éppen az Apcsel 27-et, ahogy Pál apostol hajótörés szenved, és mi minden nehézségen megy keresztül, már kezdve onnan, hogy elindulnak, és végig szembe fúj a szél a tengeren. De az élete alapja, az alapköve, a sarokkő, És ezen a sziklán megáll, bármilyen viharba kerüljön az ő élete. És Pál apostol megvallja, hogy maga testileg egy gyenge ember, aki sokféle betegségre hajlamos volt. És pont ezért is engedte Isten ezt az életébe, fölismeri, hogy azért engedte Isten ezt az életébe, hogy felfedezze, hogy nem önmagában van az ereje, hanem egyedül Krisztusban, de hogy Krisztus erejét igazán fölismerje. Mi volt a mai napi ige, bibliaolvasó kalauzunk szerint? Ugye a vihar lecsendesítése története, ahogy Jézus Krisztus reggel az ima közösségen, és zárójelben mondom, ez a reklám helye, mert az ima közösség nagyon fontos és alapköve a csendes hét életének. Az ima közösségen erről beszélt Péter, hogy Jézus Krisztus mit csinál a viharban, a tengeren? Alszik. Alszik. Nyilvánvalóan ki tud aludni a viharban, a tengeren, amikor a Genezáreti tavon halálos viharok vannak a földrajzi körülmények miatt, ki tud aludni ott, mint aki tudja, hogy ez végtelenül kisebb az ő szikla erejénél és hatalmához képest. Ugyanezzel a nyugalommal van az, akinek életének sarokköve Jézus Krisztus. És aztán harmadszor a sarokkő az építkezéseknél ezt is jelentette, hogy az igazodási pont, amihez igazodott az egész építkezés. Arra nézve épült fel az egész épület. Jézus Krisztus az a szikla, akiről a mértékünket vehetjük. Csak olyan épüljön rá, ami neki tetszik, csak olyan következzen, ami megfelel, ami illeszkedik valóban a sarokkőhöz. Van egy igazodási pontunk, mely egyben megtartó alapunk is. Mik a mi igazodási pontjaink? Kihez igazodunk? Milyen csoportokhoz? Kihez a világból? A környezetünkből? Emberek véleménye közül? A többség akaratából? Minden napot úgy megélni, hogy Jézusra építek, Jézus erejére támaszkodok és számítok, és Jézushoz igazodok. Olyan fontos és olyan jó az a kis karkötő, amit nagyon sokan hordtatok a kezünkön, hogy mit tenne Jézus azzal a négy angol betűvel a feliraton. Igazából nagyon fontos lenne ezt minden pillanatban az életünkben föltenni. Kérdésként, hiszen minden pillanatban építünk egy újabb követ az életünk építményéhez. Az igazodási kőhöz mérni, hogy ezt ide kell letenni, vagy el kell dobni. Nem kell ide tenni. Ide illik-e Úr Jézus Krisztus, vagy nem illik ide? Nem olyan régen olvastam egy alkoholból szabadult emberről, hogy amikor megszabadult, nagyon boldog, örömteli hetei, hónapjai, talán fél éve is volt a csendes hét után, hogy nem volt vágya és kísértése az alkoholra. De aztán, mint ahogy az óemberünk törvényében, ez így valóságos, jöttek a kísértések, visszajöttek a kísértések, hogy menjen be, igyon csak valamennyit, csak egy kicsit, nem fog azhatni, nem lesz nehéz, nem fog méresüljenni. És amikor elment így egy kocsma mellett, akkor, és jött ez a kísértés, akkor azt tette föl kérdésként, hogy megállt, és imádkozva ezt tette föl kérdésként, Uram, jössz velem inni? És aztán ott maradt, és megvárta a választ, hogy mi a válasz. Mert én magamon sokszor ezt tapasztalom, hogy lehet, hogy fölteszem a kérdést, de szaladok, és aztán megcsinálom, amit gondoltam, vagy esetleg föl se teszem a kérdést. Szóval nagyon megszólító, úgy gondolom, ez a kép, hogy minden egyes pici követ az életemben úgy építeni tovább, hogy az igazodjon ehhez a sarokkőhöz? Igazodik-e hozzá? Akkor rakhatom oda, akkor illeszthetem oda. Így is fordíthatjuk ezt a szót, hogy próbakő. És akkor ez megint csak nagyon jó magyarázza. Próbakő, sarokkő, igazodási pont. És akkor befejezőleg még két gondolatot szeretnék mondani. Mit kezdünk a sarokkővel? Életfontosságú kérdés. Mit kezdesz te a sarokkővel? Négyszer is szerepel az a Bibliában ez a gondolat, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, végül is az lett a sarokkővé. Ez a Zsoltárok könyvében, a Máté evangéliumában, az Apostolok cselekedetében és az 1 Péter 2-ben is szerepel. Állítólag, ennek is, ahogy utána olvastam, figyeltem fel, több írásmagyarázó meséli ezt el, hogy állítólag, amikor a jeruzsálemi városfalat építették, ezt a hatalmas követ először nem vették figyelembe. Nem akarták felhasználni a kő, és hogy ezért is mondja Jézus Krisztus ezt a példázatában, hogy a kő, amelyet az építők először megvetettek, de aztán az lett a sarokkővé. Mert megépítették, vagy elkezdték az építését ennek a városfalnak, és összeomlott. És aztán fedezték föl ezt a sarokkövet, és kezdték újból az építést, és utána állt meg, és maradt meg. És tehát ezt tudták az ottani zsidók, akiknek mondja Jézus Krisztus ezt a kijelentést, tehát arra hivatkozva mondja el, a kő, amelyet először az építők megvetettek, végül az lesz sarokkővé. De erre a szóra szeretném nagyon fölhívni a figyelmet. Mit jelent ez a szó, hogy megvetni? Mit kezdünk mi a sarokkővel? Ez a szó azt jelenti, hogy lenézni, lesajnálni, magasabb rendűen megvetni. Én állok magasabban, és megvetem. Kicsit gondoljunk vissza akár a tegnap estére. Sutának, satnyának tartani, mást keresni. De az Úr Jézus Krisztus példázatában egyértelműen elmondja, hogy végül pusztulás lesz a vége. A sarokkő éppen azért kell, hogy rend legyen, hogy elkerüljük a rombadőlést, a pusztulást. A gonosz szőlőmunkások példázatában mondja ezt az Úr Jézus Krisztus, és ott ugye nagyon ítéletes annak a vége, nagyon egyértelműen megfogalmazza, hogy aki nem áll rá a sarokkőre ott az ítéletben, Isten éppen ez alapján fog megítélni, és pusztulás lesz annak a vége. Nagyon sokszor láttam ezt lelkészi szolgálatom során, ezt a megvetés, lenézés, hogy csak ez, csak ennyi, hogy erre ráállni, ez az, amely megtart. És ami még fájdalmasabb, hogy nagyon sokszor láttam azt lelkészi szolgálatom során, akik ráálltak egyszer Jézus Krisztusra, mint alapkőre, és aztán valami miatt később megvetették. És később úgy gondolták, hogy ez suta, satnya. Nagyon egyértelmű az ige figyelmeztetése. Hadd olvassam, és ezzel a tegnapi zilai testvérek bemutatójához is kapcsolódva olyan jó volt erre gondolni, az ő igéjükkel kezdve az 1 Péter 2-ből pár verset. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionból egy kiválasztott drága sarokkövet. Aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköttek, mert nem engedelmeskedtek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek annak tetteit, annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra szaláltatok. Nagyon-nagyon fontos, ha végignézzük az összes sarokköves ígét, olyan 10 van a Bibliában, hogy többször is szerepel az benne, hogy az Atya rendelte ezt a sarokkövet. Az Atya állította a sarokkövet. Hogyha én megvetem, hogyha én nem őrá támaszkodom, mint sziklára, az Atya akaratának mondok ellent. Az Atya tartja Krisztus Jézust egyedül erre méltónak, egyedül őt alkalmasnak. A mindenható Atya őt látja a legtökéletesebbnek. És azzal szeretném végül befejezni, hogy nem csak arra van szükség, hogy elfogadjam, és hogy mit kezdek vele, hanem arra van alapvetően még szükség, hogy örüljek. És úgy szeretném, ha esetleg a csoportokban a 118. Zsoltárt el tudnánk olvasni, akár azzal kezdve, vagy azzal befejezve. A 118. Zsoltár egy boldog öröm Zsoltár, amelynek a közepén pontosan ez van, hogy van egy sarokkő, és íme az Úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. Ha emlékszünk, az esküvőn szoktuk ezt az igét mondani. Örömök öröme ez, hogy olyan Krisztusunk van, aki odaadta az életét arra, hogy tartó köve legyen a mi életünk épületének. Hogy olyan Krisztusunk van, aki ezért mindenét beleadta, hogy benne legyen a mi életünk épületébe, mindenét oda szánta. Talán láttunk már olyan sarokköveket képeken, sokszor építenek úgy épületeket, ahol a sarokkő sokszor kijebb áll az épülettől. Pontosan azért, hogy ez a sarokkő megvédje az egész épületet. Van úgy, hogy egy 10 centivel is kijebb áll. Hogyha mondjuk egy autó neki menne, vagy ha bármi megsérteni az épületet, akkor a sarokkő sérüljön. Krisztus így tartó alapja a mi életünknek. És ez a végtelen, hatalmas öröm, hogy nincs olyan, ami ezt megingathatná. Nincs olyan vihar, ami ennél nagyobb lehetne. Minden egyes pillanatában az életünknek ő ott van, hogy megtartó sziklája legyen. Örüljünk annak, hogy ő viszi el a nehezét, hogy ő hordozza a súlyát a mindennapoknak, hogy ő elbírja. Örüljünk annak, hogy te is azok között lehetsz, akik Jézus Krisztusra, mint sarokkőre építkezhetnek. Hogy te is ismerheted ezt a drága sarokkövet, hogy tudhatod, hogy nem szégyenülsz meg ő miatta. Hogy biztosan megtart a sarokkő. Hogy választott nemzetség vagy, aki így építkezhet. Vajon betölte bennünket ez az öröm? Mentsen Isten bennünket attól, hogy olyan megszokottá legyen ez. Mentsen Isten bennünket attól, hogy egyszer áthatott bennünket, annyira feltöltött engem több testvérnek a reggeli imádsága ma is, ahogy ezért is dicsőítették, hálát adtak az Úrnak, hogy mennyi ajándék van ő benne. Vajon mennyi ideig tudjuk őt ezért dicsőíteni, hogy ő a sarokkő a mi életünk számára. Így legyen. Amen.